helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalása, a megkezdett 167. dicséret második és harmadik versének az éneklésével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a második Timóteushoz írt levele, hatodik részében, a hatodik rész, hatodik versétől a 16. versig terjedő szakaszban. Ezt a hosszabb igerészt leülve hallgassa meg a gyülekezet. Valóban nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg tőrbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétele vallást tettél sok bizonság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonságot tett Poncius Pilátus alatt, ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot, mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat, ama boldog és egyedül hatalmas, a királyok királya és az uraknak ura, aki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, és akinek tisztesség és örökké való hatalom. Amen. Isten tegye áldottá a szívünkben az ő igének hallgatását, meghallását és szívünkbe fogadását. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és áldunk téged a te kimondhatatlan szeretetedért, Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk ezen a meleg nyári napon. De köszönjük neked most, hogy meghallgattad imáink, adtál esőt, megáldottad kezünk munkáját. Köszönjük a megőriztetést, a gondoskodó szereteted, amelyel a héten velünk voltál. És áldunk azért, hogy itt lehetünk most a te szent színed előtt, és várhatjuk a te szavad, útmutatásod a következő hétre is. Kérünk, hogy készítsd a szívünkbe a helyet igédnek. Kérünk, hogy tisztogass, táplálj, gazdagon, ints és bátoríts. Te tudod, mire van most éppen szükségünk, hiszen te jól ismersz bennünket, és tudod, mi lakik a szívünkben, mennyi mindenen mentünk keresztül az elmúlt héten is. Ki tanácsért jött most eléd, ki megpihenve a te lábaid előtt, ki bűnbocsánatodat, feloldozásodat várva. Te tudod, mennyien jöttünk megterhelve gondoktól és feladatoktól, tanácstalanságtól terhelve. Kérünk, hogy hadd tegyünk le most mindent a te lábaid elé. Köszönjük, hogy van erre lehetőség, hiszen te hívogattál, hogy hozzád jöjjünk, és nálad pihenjünk. Kérjük, így áld meg, hogy lelkünk épülhessen, hitünk erősödhessen, és reménységünk pedig növekedhessen a szívünkben. Áld meg igédet közöttünk, és kérünk, áld meg, amerre hirdettetik az országban, hogy ne térjen hozzád vissza üresen, hanem hadd szülessenek új életek, döntések és megtérések, odaszánás neked a te szolgálatodra. Kérünk, hogy áld meg, amerre csak várják a te igédet, hogy lehessen valóban gyógyír, megerősödés az igét hallgatása közben. Jézus Krisztusért kérünk az ő nevében, hallgass meg imádságainkat. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséretet énekeljük. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten szavát a felolvasott ige szakaszból, az első Timóteushoz írt levél 6. részének a 11. verséből eképpen. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ma az életünknek egy kényes területéről szeretnék beszélni, és ez az anyagi életünk területe, amelyből és amelyben élünk. Talán az ige hirdetésekben, a Bibliaórán, templomban sokat hallunk és beszélünk a lelki életünkről, és kicsit kevesebb szó szokott esni az anyagi életünk területéről. Az ige pedig felhívja a figyelmünk, hogy ezt a területet is az Úr kezébe tegyük. Bízzuk rá! Sokakkal találkoztam a lelkipásztori életem folyamán, lelki beszélgetések alkalmával, több gyülekezetben is szolgálhattam Isten kegyelméből, és nagyon sokszor azt látom, vagy azt tapasztalom emberek életében, hogy még a múltat csak-csak Istenre bízzák, meg a jelent is, amikor az embernek problémája, terhe van, de a jövő az vajon hol van, testvéreim? Az Isten kezében van-e? Mert ez nem kis kérdés, a mi életünkben, hogy a jövőnket Istenre bízzuk-e. És most különösen is, amikor ilyen bizonytalan világban élünk, ugye változik a politikai helyzet, az életünk körülményei, felgyorsult a világ. És vajon a jövőnket rábíztuk-e az Úrra? Nem csak a következő hétre gondolok, már az se kis feladat, hogy a következő hetet igazán Isten kezébe tegyük. De hogy az egész életünk, a jövendőnk az Úrra legyen bízva, az Úr kezében legyen. Ez egy fontos kérdés. Hadd mondjak el egy példát Kay Mayról, a híres indián regények írójáról, aki egyszer New York utcáján sétált a barátjával, indián barátja volt, és hogy sétáltak, egyszer csak megfogta a kezét az indián barátjait, állj csak meg, figyelj, egy tücsök ciripelését hallom. Hogy hallhatod, intette le a barátja, hiszen olyan zaj van. Nem lehet meghallani, összetévesztette valamivel. És akkor Adi nem nyugodott az indián ember, ami körülnézve a falnak a repedéseiben meg nem találta a kis tücsköt. Valóban ott volt. Mert az ő figyelme, az ő füle ráállt erre, a kicsiny állat hangjára. Kay Mayer ettől fellelkesedett, és elővette a pénztárcáját, barátja csodálkozva nézte, hogy mit csinál, egy kis pénzdarabot lejtett az utcán a járdára, járda kövezetére, és abban a pillanatban a körülötte állók közül 6-7 odafordultak. És akkor azt mondta az indián barátjának, hogy látod, kinek mi a fontos, ki mire figyel oda. Van, aki a pénzcsörgésre, azt híve, hogy a sajátja esetle, van, aki a tücsök ciripelésre. Igen, testvérek, az igen nem véletlenül mondja, hogy ahol a ti kincsetek, ott a szívetek. Ami központi kérdése az életünknek, arra figyelünk. Az beszédtéma otthon. Az lesz az életünk központjában. Arról gondolkodunk, hogyan is lesz a következő hónapban. A hírek is bizony tele vannak pénzügyi kérdésekkel, tragédiákkal. Halljuk a hírét a munkanélkülivé lett embereknek, hogy bizony összeszorul a szívük, hogyan tartják fenn a családjukat. És ezért mondja a zsoltáros is, pedig igen régen íródott a zsoltár, hogy se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem, Uram. Nem véletlenül imádkozott így a zsoltáros. Már ő is tudta akkor, hogy az embernek könnyen lesz központi kérdésévé az anyagi élet, a pénz. De mi is valójában a pénz? Nem más, csupán egy papírdarab, vagy egy kis fémdarab. Önmagában értéktelen. A hajótöröttek tudják ezt. Ugye, aki egy lakatlan szigetre kerül, nem tud semmit kezdeni a pénzével, hiába van tele a pénztárcája. A gazdasági életben azonban általános értékmérőként, csereeszközként használja az ember. Tehát a pénz önmagában csak eszköz. Mégis, ha belegondolunk, sokak életét teheti tönkre ez a kicsiny eszköz. Ha belekerülnek a gyűjtés szenvedélyébe, ha valóban központi témává válik az életükben, központi kérdésé, hogy mindig legyen tartalék, mindig legyen pénz. Amíg eszköz, addig van jó helyen az ember életében. De amikor céllá válik, gyűjteni kell, tartalékolni kell, azért küzd az ember, hogy minél több legyen, akkor már beoszta az életünk és irányít. És nagyon könnyen vehet rá a kísértő, az ellenség vagy az ősi kígyó, többféleként említi az ördögöt, a sátánt, a Szentírás, többféleként vehet rá bennünket, hogy figyeljünk rá. Úgy is, hogy sok van belőle, úgy is, hogy kevés. Mind a két módszerrel veszi rá az embert, hogy figyeljen az anyagi életének, az anyagi területére. Bizony számos esetben, amikor látogatni megyek a gyülekezetbe, hallom azt, hogy nem tudok menni, tiszteletes asszony, a templomba vasárnap, mert nekem dolgoznom kell. és hétvégén is, szombaton is, vasárnap is dolgozik az ember. És lehet, hogy olyan a kertje, hogy egy fűszál sincs benne, nálunk sokaknak van kertje, meg veteményese, és amikor ilyen szép kerteket meglátok, akkor mindig gyönyörködök. De úgy eszembe jut, hogy vajon a szív is ilyen-e. Ilyen fontos-e annak az embernek, hogy a szíve is ilyen legyen. Kigazolni minden nap. Ugye most egy kicsit gyakrabban esik az eső. Hát aktuális ez, hogy gyomláljunk is többet, mert nő a gaz is. De higgyük el, hogy veti a magot, nem csak Isten, hanem az ördög is. És résen kell lennünk, bizony gyomlálnunk saját szívünket is, szeretteink, gyermekeink, unokák szívét is, mert különben elgazosodik. Elgazosodik, vet az ellenség is. És nagyon cselesen, nagyon rejtve, majd meg fogjuk látni ezt. Azt gondolom, hogy a mai ember nem tudja, a keresztény ember meg sokszor elfelejti azt a fontos igazságot, amit Jézus így mondott, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. De valóban semmit? Tényleg így van ez? Komolyan vesszük ennek az igének az igazságát? Hát hányszor cselekszünk Jézus nélkül? Csak testvérek, bele kell abba gondolni, hogy akkor nem maradandó. Nála nélkül nem cselekedhetünk semmi örökkévalót, ami Isten országa szempontjából érték és kincs. Mert annak a cselekvésére csak maga Jézus Krisztus taníthat meg bennünket. Ha ő tanít, ha ő rá figyelünk, akkor valóban az életünk gyümölcstermő lehet. És mások életében is teremhet gyümölcsöt. Jézussal sok áldást szolgálhat, áldással szolgálhatunk másoknak. De Jézus nélkül semmit sem cselekedhetünk az ő dicsőségére. Mindig választás előtt áll az ember, hogy Jézussal, vagy Jézus nélkül. Nagyon sokszor az ember saját gondolata, ötlete is jó, csak éppen lehet, hogy nem pont akkor az Isten terve szerint való. Hadd mondjak egy kis példát a saját életemből. Az én édesapám nem a szegény emberek közül került ki. Sokat tanult és nagyon szorgalmasan dolgozott ezért. De amikor meghallotta, hogy a leánya a teológiára készül, akkor bizony megijedt. És bizony nagy hadjáratba kezdett, hogy leveszéljem. Nem fogsz tudni majd megélni. Volt, aki azt mondta a családból, hogy kiürülnek addigra a templomok. És mindig örömmel látom más gyülekezetekbe betérve is, hogy szó sincsen erről. És amikor édesanyámmal együtt összefogtak, hogy lebeszéljenek, akkor látták, hogy hajthatatlan vagyok, hiszen Isten igéjével is megerősítette az elhívásomat, bár féltem ettől a pályától, megvoltak a maga magája is, de ezeket Isten mind-mind kihúzta az ő bátorító és szerető szavával. És akkor az utolsó, a hadviselésben az utolsó az volt édesapám, meg édesanyám részéről, hogy jó, menjél csak a teológiára, de akkor nem tartunk el. És ezt komolyan is gondolták. Akkor tartsd el magad. Ezt szó szerint értették, és akkor jött a hitpróba. Hát igen, de hogyan? Azért a hívő ember is két lábbal a földön járó keresztény ember. Hát akkor hogyan? Hogyan fogok megélni? Hogyan fogom a könyveket megvenni? És akkor nagymamám azt mondta, hogy gyere, költöz hozzám. Szüleim már akkoriban sajnos elváltak. És nagymamám mon keresztül keresett meg engem Isten. Ő volt a bibliaolvasó a családunkban. Őtőle kaptam ajándékba az első szentírást, és kezdtem el olvasni, és együtt imádkoztunk gyakran, és ez mindig erősítette a hitemet. És valóban oda költözhettem Isten kegyelméből. De mit mondott az Úr erre? Hogy tartsd el magad. Azt mondta, hogy ő gondoskodni fog rólam. Hogy nem lesz kenyér kéregető, aki őt követi. Több igét is kaptam, odaírtam melléjük a dátumot, hogy Isten ígérete volt, el ne feledkezzek róla a nehéz napok idején. Mert a hívő ember életében is vannak szép és jó napok, de vannak próbás napok. Amikor jó számon tartani az ő ígéreteit, belekapaszkodni, igen, Uram, te ezt megígérted. Erre én rá akarok állni, nem akarok elfeledkezni róla. hitben járunk, vagy látásban. Ugye ez mindig hitpróba a hívő ember életében. És nem mondhatom, hogy nem voltak nehéz napok. De mindig csodaként átéltem, hogy ha nem is volt sok, de az Úr az elegendőt megadta. Akkor, amikor a teológiára jártam, már első év után történt ez, másodéves voltam, amikor a püspök úr a professzorokkal együtt úgy döntött, hogy az exmisszusokat, a gyülekezetben szolgáló fiatalokat, azokat visszahívja. És ezentúl megszűnik ez a tendencia, hogy a teológián tanulók a tanulás évek alatt is tartsanak bibliaórát, gyermekistentiszteletet vagy ifjúságit. Nem akarták a professzorok valószínű, hogy ez a tanulás kárára menjen, és akkor mi a nagymamámmal egy kérelmet adtunk be a püspök úrnak, hogy én hadd maradjak a gyülekezetben, hiszen a gyülekezetben a lelkésznek is szükség van, egyre növekvő gyülekezet volt a csillaghegyi gyülekezet, ugye Békásmegyeren is egyre több új lakóház épült, szükség volt a segítségre, és nekem is szükség volt a támogatásra, és sok imádság után izgalommal beadtuk ezt a kérelmet, és az egész teológián engem hagytak egyedülként gyülekezetben. Igen, kaptam a püspök úrtól. Nagy csodának éltük akkor meg Isten kegyelmét és szeretetét. Visszatérve az igénkhez, a pénz kérdéséhez, az első fontos kérdés, amit Isten szent lelk ezen az igén keresztül nekünk feltesz, hogy a pénz és az anyagi kérdése területe az életünknek valóban eszköze vagy cél? Isten kezére bíztuk-e a mi jövőnket, vagy azt gondoljuk, hogy cél az anyagi élet? Fontos minél többet gyűjteni, mert a mai világban tartalékolni kell. Pál apostol szeretettel ind az igében bennünket, a 9. verset hadd olvassam fel még egyszer, ami így hangzik. Akik meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen, káros kívánságba esnek. Az embereket veszedelembe, romlásba merítik ezek. Igen, a Máté evangéliumának a 6. részében is mondja az ige figyelmeztetésül, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli. Nem lehet két úrnak szolgálni. És aki az Urat szereti, az megtapasztalja, hogy élete pásztora, jó pásztora. Hogy ne tudná a szükségeit? Ha a bárány, ha szomjas, akkor viszi a csendes vizekhez. Ha éhes, akkor másik mezőre, amelyik még nincs lelegelve. Hogy ne tudná mi szükségeinket? Bízzunk így a mi jó pásztorunkban. Mert fontos igazság, amit ne feledjünk, hogy a pénz az csak papír. Értéktelen érme. Önmagában semmit se ér. A hívő ember életében kerüljön jó helyre, legyen csak eszköz csupán. Egy eszköz, amit Isten ad azért, hogy ő szerinte forgassuk és éljünk vele. Mire is gondolok itt valójában? Megdöbbenve olvastam Hofi Gézáról, a híres humoristáról, hogy a pénzét nem tette be bankba. Nem bízta egyik kereskedelmi intézményre sem, hanem egyszerűen padlásán gyűjtötte, zsákokban. És ahogy ott gyűlt és gyűlt egyik hétvégén, kedvet kapott, hogy megszámolja. Hát ugye időnként ellenőrizte, hogy mennyi van, nem tűnt el belőle. És ahogy fölment, hát meglépőbe látta a zsák száját kinyitva, hogy megrágta az egér. Szaladt a másik zsákhoz, a harmadikhoz. És szinte kivétel nélkül mindegyik zsákban már ott volt az egérnyom. Milliókat vesztett el így. Gyűjtve a pénzt, de hiába. Hogy is mondja az ige? Erre vonatkozik az is, amikor azt mondja az ige, hogy aki őrizni akarja az életét, és hozzáteszem, hogy amilyen van, és meg akarja tartani, az elveszíti. Aki meg nem akarja megtartani, hanem Krisztusra bízza, annak megsokasítja, megtartja az életét, és azt is, amilyen van. Mi ezt sokszor átéltük, hogy már ellophatták volna az autónkat Budapesten, és megőrizte Isten. Még olyan is előfordult, ez nem követendő példa, nem azért mondom a fiatalabb testvéreknek, de volt olyan, hogy Budapesten az autónk, amikor anyukámhoz mentünk, ott maradt a ház előtt, és még a kulcs is benne maradt. A férjem benne felejtette. És amikor jöttünk le, az ünnepség családi összejövetel végén, akkor nem találta a kulcsot, visszament, ott se. És egyszer csak a kapu mellett volt egy kínai étterem, és onnan kijött a pincérnő, és megkérdezte, hogy ez nem a maguké. Mert jó szándékkal ugye meglátta, hogy ott felejtettük, és kivette, hogy nehogy elvigye valaki. Akkor ott ő volt az Úrnak az angyala. De Isten őrizte meg számunkra az autót, és hálát adtunk érte, persze megfogadtuk, hogy ezután majd jobban fogunk vigyázni rá. A Szentírás szerint tehát nem a pénz rossz önmagában. Voltak Jézus tanítványai között is gazdagok. Gondoljunk a gazdag ifjúra, vagy Nikodémusra. Többen is voltak, akik tehetősek voltak. Tehát nem a pénz önmagában rossz, csak a pénz szerelme. Erre figyelmeztet bennünket Isten. Lehet áldott eszköz, Isten kezébe kerülve, Istenre bízva megsokasodhat, de ne legyen a szívünknek központi témája a pénz. Ne a markunkba tartva, vagy padláson gyűjtsük, ne a zsebünkbe szorítsuk, hanem merjünk belőle adni Istennek. A Szentírásban, az Ószövetségben ott van Isten mércéje, mértéke, ugye a tized. Nagyon kevesen veszik ezt komolyan. Azt gondolom, azok veszik inkább fontosnak ezt, vagy tartják fontosnak, akik a szívüket már odaadták az Úrnak. Mint az első gyülekezetben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, hogy a szívüket és amiük volt, az Úrnak adták. És mit ír a Szentírás? Nem volt közöttük senki szűkölködő. Nem volt közöttük szűkölködő, nemhogy hajléktalan, vagy munkanélküliségben öngyilkosságra készülő ember. Nem, mert aki tudott a másik szükségéről, a testvéréről, adott neki. Gondolkodás nélkül. Ismerek olyan gyülekezetet, ahol a mama körben kialakult az a szép szokás, hogy amelyik kismama szült, a többiek körülvették. És minden nap, amikor még gyermekágyban volt, akkor minden nap valaki sütött neki, és főzött neki. És ezt természetesnek vették. És ott az volt inkább az érdem a gyülekezetből, hogy minél többen beálljanak ebbe a sorba. És volt olyan kismama a végén, ahol már több mint egy hónapig így vittek süteményt, és együtt örültek a családdal az új kis jövevénynek. Cseri Kálmán írja az áhítatos könyvében, mondd meg, mire költöd el a pénzed, és megmondom, ki vagy. Ugye mit gyűjtünk? Mit halmozunk otthon? Nem tudom, mindenkinek más a kedvenc dolga, ami szeret gyűjteni. De ebben is vigyázzunk, mert ahogy Jobb könyvében olvassuk, mesztelenül jöttünk a világra, és úgy megyünk ki, üres kézzel. Olvastam egy régi időben történt ez az eset egy TS elnökről, aki azt rendelkezte, ha eltemetik, akkor úgy temessék el, hogy a keze, az kilógjon a koporsóból, hogy lássák majd, hogy üresen ment el a más világra. Ő nem gyűjtött magának, és nem károsított meg másokat. Ez egy jelképes tett volt, de komoly gondolkodású szívből eredt. A pénz tehát lehet áldás eszköze a hívő ember életében, de el is fordíthat az Úrtól, ha központba kerül. Mert az ellenségünk, a ravaszkígyó, vagy ordító oroszlán, ugye így is mondja az ige, szerte jár, és lesi azt, hogy kit nyeljen el. Persze kiket akar elnyelni? Hát az Úr Jézus gyermekeit. Ezért mondja Pál apostol elsősorban itt ugye Timóteusnak, hogy de te, ó Istennek embere! Ugye olyan kedves ez az aggódás, és olyan mély szeretetből fakad, hogy Pál már tudja azt, hogy mi fordíthat el Istentől. És ezért hívja fel a fiatal szolgatás Timóteus figyelmét, hogy vigyázz! Az életed ezen területére vigyázz! Mert könnyen elfordíthat. Könnyen az ajándék és a gazdagság az adomány elfordíthat Istentől. Kétféle módon, ugye, ahogy előbb hallottuk, ha valamiből sok van, vagy ha valamiből kevés. És szívünkbe vigyük magunkkal a zsoltáros imáját, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, Uram, el ne forduljak te tőled. Akinek céllá válik az életében a pénzgyűjtés, az könnyen válik kapzsivá, könnyen válik önzővé, és elveszíti útközben a lelkét, a lelki érzékenységét. Dél-Afrikában játszódott ez a történet, amikor egy misszionárius érkezett az országba, hogy Jézus Krisztus örömüzenetét hirdetni menjen a benszülöttekhez, akkor egy-két benszülöttet felfogadott a csomagok hordására, a csomagjainak, ugye, ami elég sok volt. Több benszülött is menetelt mögötte, libasorba mentek a szőserdőben, és arra lett figyelmes a misszionárius, meg a vezető, aki elölment, aki ismerte a terepet, hogy le lemaradoznak a benszülöttek. Gondolkodott a misszionárius, hogy nehéz lenne a csomag, vagy vajon miért állnak meg? Félnek, hogy eltévednek, az őserdőben visszatalálnak-e? Nyomot hagynak talán, vagy miért állnak meg? És visszament hátra az utolsó két benszülőthöz, akik leültek, és látszott, hogy fáradtak, törölték a homlokukat, és megkérdezte tőlük, hogy miért álltok meg. És akkor azt mondta az egyik benszülőt, hogy azért, mert túl nagy ez a gyorsaság, ez a sietség, és a lelkünket elhagyjuk útközben. Megállunk, hogy megváljuk a lelkünket, valahogy így szólt a példa. És olyan jó volt számomra is, és olyan sokat mondó ennek a kis példának az üzenete, hogy ebben a rohanó világban vigyázzunk a szívünkre. Mert ahogy az egyik mondás azt mondja, hogy a halogatás a tett halála, van egy másik hívő mondás is, hogy a kapkodás meg az ördög eszköze. Mindig vigyázzunk a szívünkre. Mert a kísértő nem akar hagyni időt, hogy meggondold, mi az Isten szerint való. Mi az ő akarata. És sokszor megengedi, hogy valami jót tégy, valami jót kieszelj a családban. De nem biztos, hogy az az Isten akarata. Mindig legyen időnk meggondolni, megimádkozni egy-egy döntést, egy-egy cselekedetet, vagy egy-egy mondást, mielőtt megmondunk valakinek valamit. Ahogy egy falusi gyülekezetben egy asszony mentegetőzött, és azt mondta, hogy mindig, ami a szívemen, a számon. Hát azzal lehet a legtöbb bántást okozni. Ugye, azért gondoljuk meg, hogy mi van a szívünkben, és inkább már onnan vessük ki, ne is kerüljön a szánkra, ha azzal a másikat megbántjuk, vagy eltávolítjuk magunk mellől. Van olyan gazdagság, amely megszégyenít, de van olyan szegénység, amely meggazdagít. Írja Muraközi Gyula, híres evangélista, kálvintéri lelkipásztor a könyvében. Kezembe került a parókiális könyvtárunkból ez a könyv. Régen ott vagyok pár Biatorbágyon, de még nem forgattam, és a Calvin kiadó kiadta újból Uraközi Gyulának az imádságos könyvét. Talán vannak, akik ismerik, ilyen kicsinke kis könyv, zsebben, és elfér a retikülben is. És felfedeztem, hogy milyen áldott imádságok vannak ebben a kis könyvben, és így került a kezembe a életéről és az ige hirdetéseiről is szóló könyv. És az ő ige hirdetésében olvastam a szegénységről és a gazdagságról. Két fontos igazsága hívja fel a hívei figyelmét, és így bennünket is. Az egyik, hogy nem azt teszi az ember boldoggá, amilyen van, vagy amilyen nincs, hanem a vágyai, hogy az Úr felé viszik-e a vágyai. És ő kicsit másképp bírja azt a nagy igazságot, amit előbb Cseri Kálmántól olvastam. Muraközi Gyula azt írja, hogy mutasd meg a vágyaid, és megmondom, ki vagy. Merre visznek a vágyaink? Nem mindegy, hogy mire vágyunk. Valóban a 10 parancsolatban is tanuljuk, konfirmandusok is tanulták, hogy ne kívánt. De nem önmagában a kívánság bűn, csak ha másét kívánjuk. Ugye, ha olyat, amilyen a másiknak van, mert annak szebb, jobb, zöldebb a fűje, szebb a ház, az autója, és már kívánjuk mi is, és oda a szívünk, mert elvisz ez a vágy, ez a kívánság. Miért nem mehetünk egyszerűen Istenhez? És mondjuk el a mi szerető édesatyánknak, hogy mire vágyunk. Aztán ő a maga idejében megadja, bízzuk rá. Ha szükségünk van, megadja hamarabb. Ha később, akkor később adja meg. Vigyázzunk a szívünkre, ez a legfontosabb. A másik fontos igazság Muraközi Gyula prédikációjában az volt, hogy a gazdag embernél nem az a baj, hogy vagyona van, hanem az, hogyha lelke már nincsen. És amikor ezt olvastam, ezt a prédikációt, akkor jutott eszembe a benszülött példája készülésem közben. Hogy igen, a rohanó életben az együttérzésünket elneveszítsük, a lelkünket elneveszítsük. Volt olyan bibliaóránk, testvérek, a gyülekezetben, amikor beszéltünk arról, szóba került hasonló ige kapcsán, hogy egyre több Budapesten ugye a hajléktalan és a kéregető ember, és felhortyant az egyik gyülekezeti tagunk, hogy hát nem lehet mindenkinek adni. Hát ez igazság, valóban igazság. De azért egy-egy együttérző szót, egy kis igét, azt lehet adni. És egy másik testvérünk megszólalt, hogy ő a zsebében mindig tart igét. Az ő táskában mindig van ott egy kis traktátus. Mert tulajdonképpen azért kér, aki kér, mert éhezik a szíve elsősorban. És igen, ha valaki nem akar pénzt adni, mert azt hiszi, hogy azt gondolja sokszor jogosan, hogy a másik káros szenvedélyére, vagy italra költi, akkor el lehet vinni egy boltba is venni neki egy szendvicset, vagy valami mást. Igen, testvérek, el ne veszítsük a szaladás, a sietség közben az együttérző szívünket, a lelkünket. Jézus Krisztus példát ad nekünk, önmaga. Szegényé lett azért, hogy szegénység által sokakat meggazdagítson. És így van az igéből, hogy sokakat. Nem tud mindenkit, csak aki hagyja magát. Aki maga is akarja Jézus Krisztus gazdagságát. Mert ráébredt már a jó ízére, hogy milyen öröm adni. Öröm kapni is. Hazudnánk, ha nem vallanánk így. Öröm, amikor kitalálják a gondolatunk, vagy épp olyat kapunk ajándékba, amire már régen vágytunk. De adni még nagyobb öröm. Sokkal nagyobb látni a másik örömét, boldogságát. Jézus Krisztusban igen, hatalmas volt a szeretet, mert Isten szeretetét hozta a földre. És ezért nagyon nagy volt az empátia, az együttérzés a körülötte élők felé, akikkel csak találkozott, senkit nem küldött el üres kézzel. Vagy anyagi területén az életének gazdagította másikat, megsokasította a kenyeret, vagy lelki gazdagságot adott, bűnbocsánatot a bűnbánatra, és feloldozást az emberek szívének, vagy éppen mind a kettőre gondot viselt. Mert Jézus Krisztus nem csak a fél ember gyógyította meg, hanem teljes, egész bizodalmat adott a körülötte lévőknek. Jézus Krisztus szegény élet, érted is. Vidd tovább a szívedben ezt a jó hírt. Te is tud odaadni azt, amit ő rád bízott. Ismertem egy hívő asszonyt, aki odáig eljutott abban, hogy mindenét Istenre bízta, hogy amikor kapott valamit, akkor mindig megkérdezte, hogy Uram, ezt tényleg én kapom? Te is nekem szántad? Vagy valakinek tovább kell adnom? Sáfárai vagyunk Istennek. Amit kapunk, ha nagyon meg akarjuk magunknak tartani, elveszítjük. De ha Istenre bízzuk, ha megmarad nekünk, ne felejtsük ezt az igét. Aki az életét meg akarja tartani, elveszti. De aki elveszti, ő érette, lemond a saját magáéról, azt Isten meggazdagítja, sokszorosát adja annak az embernek. Isten országában így működik ez. Kicsit fordítva, mint a anyagi világban, a földi viszonylatban. És vigyük magunkkal azt az igét is, hogy hitben élünk, és nem látásban. mert nagyon sokszor a kísértő a látással, a körülményekkel akarja elvenni a hitünket, megfosztani a bizodalmunktól. Ne a láthatóra nézd. Mindig, ami mögötte van, az a fontosabb. Jézus Krisztus legyen a mi példaképünk. Ő előttünk járt, és ha ezt kérdezzük magunktól egy-egy esetben, hogy Uram, te mit cselekednél a helyemben most, akkor higgyük, hogy ő vezetni fog. És ő nem hagyja, hogy eltévesszük a jó irányt az ő követésében. Isten adja, hogy így legyen. Befejezésül hadd olvassak fel egy részletet Muraközi Gyulának a prédikációjából, ahol egy kicsit aktualizálja az anyagi kérdést az életünkben. Hány lélek mondja magában, szerettem volna baráti kézre találni néha, de a munkaszerszámot sohasem akartam kiejteni a kezemből. Szerettem volna gyermekeim jellemét szeretetem tüzében kikovácsolni, de ezzel a tűzzel nem az otthont, a műhelyt kellett bevilágítani. Szép álmom lett volna az egyházamért tenni valamit, hiszen apáimnak adós vagyok a hitemmel, a templommal, de aki belekerül a vagyonért való munka sebes árjába, az vasárnap se köthet ki pihenőre. Jó néha imádkozni, de az az ajak, amely az anyagiakért való harcban szitkot káromkodást tanult, elfelejtette az imádságot, akár csak egy régen nem gyakorolt édes anyanyelvet. Nehéz szitkot mondani és imádkozni együtt. Akinek az ajkát kenyes sebek borítják el, nem tudja többé megcsókolni az édesanyja kezét. Szerettem volna könyörülni másokon, hiszen az én szívem helyén sincsen vasdarab, de új birtokot akarok venni, és magam is foltos ruhában nem járhatok. Minden fillért úgy helyezek el, mint egy vetőmagot. Nem adhatok Istennek a pénzemből kamatmentes kölcsönt. Így öl meg egyetlen önző vágy minden tisztább érzést a rabjául esett lélekben, mert a templomban mások foglalták el a helyét. Azt mondja Isten igéje, hogy az utolsókból lesznek elsők. Isten adja, hogy mi mindig úgy valljuk, és úgy imádkozunk, ahogy Pál apostol, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. Igyekezzünk elsők lenni a Krisztus követésében, odaadásban, és nyíljon meg a szívünk az Úrnak való hálára. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát az igér. Imádság előtt azonban még a ráfelelő énekként a 265. dicséretet énekeljük. 265. dicséret első verse így kezdődik: Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Mennyei édesatyánk, áldunk és dicsőítünk a te irgalmadért. Hozzád hozzuk a mi vétkeinket is, hiszen te tudod, hogy ezen a területen oly sok van. Bocsáss meg, amikor nem voltunk együttérzőek mások felé. Megvalljuk, hogy sokszor gondoltuk azt, hogy magának kereste a másik a bajt. Vagy még sokszor azt is gondoltuk, hogy megérdemli, mert nem küzdött eléggé, vagy nem szabályszerűen. Bocsáss meg nekünk minden ítélkezésünket, amikor lelketlenül mentünk el a másik mellett, és nem hajoltunk oda segíteni, irgalmas szívvel vigasztalni. Kérjük, hogy nyisd meg a szemünket. Ajándékozz nekünk, Jézus Krisztus, a te szemeid, irgalmas szemeid, hogy megláthassuk körülöttünk, mennyi az éhező szív, mennyi a te szereteted után vágyó lélek. Köszönjük, hogy bennünket megkerestél, megajándékoztál hittel. Köszönjük neked, hogy gyermekeidnek tudhatjuk magunkat, és mi magunk is, ami életünket rád bízhatjuk, hiszen átéltük a bűnbocsánat kegyelmét. Könyörgünk, Urunk, hogy hadd adjuk tovább mindabból, amink van, hiszen mink lenne, ha tőled nem kaptuk volna. Áldunk mindazért, amit nekünk ajándékoztál, de segíts, hogy ne felejtsük el, hogy sáfárságra kaptuk. Te növeld a szívünkben az adakozó kedvet, hogy akár természetben, akár anyagiakban tudjunk segíteni azokon, akik még jobban szűkölködnek, mint mi. Hadd imádkozzunk most azon testvéreinkért, akik üldöztetést, börtönt szenvednek a hitükért messzi országokban. Kérjük, hogy vigasztald őket, küld szent lelkedet számukra, hogy kitartsanak a próbában, és beléd kapaszkodhassanak, vagy nekik békességet minden nehéz körülményük ellenére. És hadd imádkozzunk most a mi családjainkért, szeretteinkért. Köszönjük azokat, akik már hisznek közülük, és átbízták az életüket. De hadd imádkozzunk most azokért is, akik még nem ismerték meg a te szereteted, nagy hatalmad. Kérjük, mutatkozz be nekik is, és mutasd meg a te kereszten megsebzett kezedet és lábadat, hogy megismerhessék az értük szenvedett Krisztust. Hadd imádkozzunk hozzá gyülekezeteinkért, erősítsd a közösséget, az összetartást a mi gyülekezeteinkben. Hadd imádkozzunk családjainkért, Urunk, ne engedd, hogy az ördög szét tudja szakítani a házastársakat, a családokat. Te őrizd meg a mi családjainkat, gyermekeinket, hogy a te megtartó szereteted össze tudja tapasztani a házasságokat. Kérjük, munkálkodj az életünkben. Hadd kövessük mindig példaként a te lábnyomaid, a te életmódod, Úr Jézusunk. Kérünk így, áld meg életünket. Egyen-egyenként légy velünk a mi kísértéseinkben, próbáinkban a jövő héten, hogy meg tudjunk maradni benned, és átéljük a te győzelmedet. Köszönjük, hogy értünk vívtad ki a kereszten, és hogy járhatunk ebben a győzelemben. Maradj velünk így. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imát.
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Elsőként szeretnénk megköszönni a lelkészasszony szolgálatát, további szolgálatára, életére, Isten áldását kívánjuk. Köszönjük szépen. A jövő heti gyülekezeti alkalmaink közül kettő kerül megtartásra. A csütörtökön délután vagy este 6 órakor a Biblia óra, és a vasárnapi délelőtt 10 órai Isten tisztelet. Petőni Püskönön a lelkészasszonyunk szabadságon van, így a jövő héten és az azt követő héten is helyettes szolgálattevő szolgál majd a templomunkban. A vasárnapi istentisztelet alatt a babaszoba és a gyermekek felügyelete, a gyerek istentisztelet is funkcionál, tehát kisgyermekesek és nagyobb gyermekesek is nyugodtan látogassák az alkalmunkat. Szeretném hirdetni, hogy a 4 hetenként van az adásunk a budaörsi rádióban. A rádiósok megkértek arra, hogy a mostani, mai napi adást az 1 héttel elcsúsztathassák. Nem tudom pontosan, mi történt, az ő kérésük volt, és ennek helyt adtam. Tehát a mostani adásunk az a jövő héten fog elhangzani. És hogyha már a adásokról esett így szó, akkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy pontosan 1 hónappal ezelőtt a mostani ige hirdetéshez szervesen kapcsolódó adás alkalmunk volt. Ez és valamennyi korábbi alkalom az elérhető az interneten. És tudom, hogy többen vannak idősek, akiknek nincsen internet hozzáférésük, és nem rutinosak ezen a téren, de hogyha úgy ítéltek meg ezt az Isten tiszteletet például, vagy ha meghallgatják azt a rádiódást, akkor ajánlják a fiataloknak, akik sokkal inkább internetes generáció, hadd érje őket el az Úr a technika vírmányán keresztül, hadd használjuk az internetet is erre a célra. Hirdetem még, hogy a múlt héten kb. 70-en a gyülekezetünkből és családtagjaik a csendes héten vettek részt. A csendes héten elhangzott délelőtti előadások és néhány délutáni programnak is a teljes hanganyaga, az szintén elérhető az internetes honlapunkon. A rendes alkalmaink között csendes hét fegyverattal meg lehet ismerni. Aki szeretné felelevénteni a csendes hetet, mert ott volt, vagy szeretné megtudni, hogy mi történt ott, mert nem volt ott, vagy ajánlja más valakinek, hát annak a figyelmébe ajánlom ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen a figyelmet.
Húva ott él egyedül egy olyan lakásba, ahol felújítjuk most ezt a lakást, és szeretnék beszámolni, hogy a testvérek összeadtak, eddig 176 ezer forint gyűlt össze. Na most hétfőn elkezdtük a munkálatokat, és tulajdonképpen hát a munkálatokat teljesen ingyen végezzük testvérekkel, és van olyan munka, amit nem tudunk ingyen elvégezni, ez a vakolás szakmunka, ugye. Na most elmondanám, hogy le van verve a vakolat, ki van vakolva a nagyszoba, és mindenhol szinte 95%-ig el vannak helyezve az új dobozok, meg a fedezékedés, hogy mert nagyon életveszélyes, hogy sajnos ez az egész lakás, úgyhogy most itt tartunk, hogy be van vakolva, és folytatjuk a következő héten a munkálatokat, és azért azt szeretném még kérdezni a testvérek, hogyha valaki ráér, akkor esetleg hétköznap is, akkor jelentkezzen nálam, és akkor esetleg valamilyen munkára beosztanánk. A másik pedig, hogy még szeretnénk még gyűjteni pénzt, erre kérjük a testvéreket, mert még olyan munka is van közben, amit el kéne még végezni, mert tiszta beton van csak ott a szobában nekik, amire kéne egy vízszigetelés rakni, még egy védőbetont, és még a tetejére legalább egy PVC-t, vagy linoleumot, vagy nem is tudom, tehát valami élhetőbbé kéne tenni az egészet. Tehát nem csak a meszelés a fontos, meg az élet, tehát az, hogy a villanyszerelés meg legyen, mert a szörnyű volt ott, hanem még legalább a vízszigetelés meg tudnánk oldani. Köszönöm szépen!
Befejezésül a megkezdett 265. dicséret további verseit énekeljük a 2-tól az 5-ig.
Thank you.
Végezetül vegyétek az áldást. A békességnek Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.